Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonöt éves a Szent István Rádió és Televízió. 2000-ben indult el rádiónk adása, majd 11-ben a tévé az interneten. Ebből az alkalomból Tennyák Csaba egriesek háladó szentmisét mutat be a Bazilikában, október 18-án, szombaton 16 órakor, amelyet természetesen élőben közvetítünk majd. Szeretettel várjuk tehát a híveket a szentmisére, szombat délután 4 órakor a Bazilikába, vagy kérjük, imádkozzanak velünk a rádión keresztül, illetve a tévé YouTube csatornáján. Aláírták a gázai háború lezárását célzó amerikai béketerv első szakaszát jelentő tűzszüneti megállapodást az egyiptomi csúcs találkozón. A Hamász és Izrael közötti fegyvernyugvást elismerő dokumentumot az amerikai elnök, a török államfő, a katari emír és az egyiptomi elnök írta alá. A ceremónián több mint 20 ország vezetője, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Előzőleg Donald Trump az izraeli parlamentben arról szólt, a gázai tűzszünet életbe lépése nem csak a háború végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelenti a Közel-Keleten. A Hamász tegnap szabadon engedte az utolsó 20 élő Gázában fogva tartott izraeli túszt, köztük a magyar-izraeli állampolgár Omri Miránt. Izrael pedig mintegy 2000 palesztin foglyot engedett el. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő a Knessetben arról beszélt, a béke évei következnek Izrael határain belül és kívül, ennek elérésére együtt fognak dolgozni a környező arab államokkal. A gázai újjáépítés lehetőségeiről és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozásáról is tárgyalnak a jövő héten az uniós csúcs találkozó résztvevői. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke az október 23-ára tervezett eseményre szóló meghívó levélben úgy fogalmazott, mivel Oroszország folytatja támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit. Először az orosz elnökkel tárgyalna Donald Trump a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról. Az amerikai elnök megerősítette, Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov úgy reagált, a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indítása az amerikai szakemberek kellenek, a fegyverek átadása Ukrajna szempontjából rosszul végződhet. Nukleáris védelmi hadgyakorlatot tart a NATO. A belgiumi műveleti parancsnokság közlése szerint a két héten át tartó gyakorlatban több mint 70 repülőgép és mintegy 2000 katona vesz részt, főként a légierő kötelékéből. A hadgyakorlat főhelyszínei az Északi-tenger légtere, valamint holland, belga, brit és dán katonai bázisok. Közben engedélyezte a tartalékosság bevonását a Kreml mozgósítását Oroszországban. Támogatja az Európai Bizottság a 4IG csoport nyugat-balkáni digitális hálózat fejlesztési kezdeményezéseit. A társaság közölte, erről a Tiranai EU nyugat-balkán beruházási fórumon írtak alá közös nyilatkozatot a felek. A dokumentumban az uniós partnerek kiemelten támogatják az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló tenger alatti adatkábel projekt megvalósítását, illetve az ehhez kapcsolódó regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését. 50 millió eurót ad a kormány, és ugyanennyit az OTP Bank a gödöllői Grassalkovics kastély felújításához és az egyetemi fejlesztésekre, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta, 1990 óta ez a legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalás Magyarországon. Hozzátette, a 100 millió eurós beruházás a kastély teljes körű rekonstrukcióját célozza, amely a kulturális örökség megőrzése mellett a turizmus élénkítését is szolgálja. A munkálatok várhatóan 9 éven át tartanak majd. Először csökkentek az albérletárak az Otthonstart program bejelentése óta. A KSH ingatlan.com közös lakbérindexének adatai szerint országosan több mint 1%-kal estek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű csökkenése utoljára a koronavírus járvány idején 2020 végén volt példa. Budapesten 0,2%-kal mérséklődtek a lakbérek augusztushoz viszonyítva. Franciaországban Sebastian Lecornu miniszterelnök újbóli kinevezése után 2 nappal meg is alakult az új kormány. A 34 fős kabinetben 8 tárcát civil szereplők vezetnek, míg több kulcspozícióban maradtak a korábbi miniszterek. A kormány elsődleges feladata a költségvetési tervezet elfogadtatása lesz, miközben az ország adóssága meghaladja a GDP 115%-át. Végül az időjárásról. A szűrt napsütés után egyre több lesz felettünk a felhő, délután már kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor is, néhol megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban két közösség mindennapjait ismerhetik meg. Pap Ildikó kolléganőm összeállítását hallják.
Szeptember 19-e és 21-e között ezúttal Vác adott otthont a Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozatnak, ami alkalmat ad arra, hogy különböző közösségek, civil szervezetek bemutatkozhassanak, és egyfajta mankót, segítséget is nyújtsanak azoknak, akik kilátogatnak ide, és esetleg egy-egy téma, egy-egy terület felkelti a kíváncsiságukat, az érdeklődésüket, megszólítja őket. Ha valami nehezebb élethelyzetben vannak, akkor egy mankót, egy útmutatót tud adni. Úgy gondolom, hogy egy ilyen közösség, a Leányvári Hivatásőrzőház, a Katolikus Szeretetszolgálat Hivatásőrzőháza, melynek intézményvezetőjét Hidász Zoltánt köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Sok-sok évvel ezelőtt, lehet, hogy már lassan 20 éve is van annak, hogy mi beszélgettünk Leányváron. de úgy gondolom, hogy kifejezetten ez az intézmény az, amiről nem elég 20 évente szót ejtenünk, hogy mivel foglalkoznak önök, és hogyan működik az intézmény, hanem jó lenne egy picit gyakrabban, és az érintettekkel is. Annak örülök, amikor tanúságot tud tenni valaki, aki önöknél épült föl. Ha azt mondom, hogy hivatásőrzőház, mit takar az elnevezés?
Hát hivatásőrzőház, amikor kerestük a szavakat, a címet, hogy mi legyen, akkor elsősorban ugye egyházi személyekre szólt a hivatásőrzőház, és sokszor a szenvedélybetegség a hivatásában is megroppantja a papot, a egyházi szemét, és hogy nem elég az, hogy az alkohol vagy bár szenvedélyből kigyógyul vagy felépül, meg kell újítsa a hivatását is. És a ház ebben tud segítséget nyújtani, hiszen a hivatása az nem munkája, hanem az alapvető dolga, és ezért ott tudja ápolni és gyakorolni a hivatását. Sok esetben, ha bejön az atya, akkor már rég nem zsolozsmázik, már rég nem foglalkozik az egyházi feladataival, hogy inkább csak a munkáját teljesíti, ha bírja, és itt újra megtalálja a hitét, megtalálja a küldetését, és megújítja az életét. Nemrégiben volt egyébként egy házi személy a házban, aki olyan rossz állapotban volt, hogy majdnem mentővel kellett bevinni a kórházba, és az szép fokozatosan lábra állt, és utána úgy ment ki, mint egy megújult fiatalember. És látom, hogy ő jól működik, az egyházközségét megújította, új programokat szervez, tehát látszik, hogy élővé teszi az egyházközségét.
Bár ezzel indított, hogyha hivatásőrzőház, hogy a lelki pásztorok számára nyújt segítséget szenvedélybetegség esetén, ugyanakkor az, amit most mondott, hogy nemrégiben volt bent egy lelki pásztor, számomra azt az üzenetet is hordozza, hogy nem csak és kizárólag lelki pásztorok keresik fel az intézményüket.
Igen, 2007 óta már jöhetnek világi munkatársak is, akik egyházi szolgálatot teljesítenek, vagy egyházhoz közel állnak és papi ajánlással rendelkeznek. Sok kántor, hitoktató, egyházi iskolai tanár volt már a házban, de most 2024-től, amikor átvett bennünket a Katolikus Szeretett Szolgálat, aki most idén ünnepli 75. évfordulóját, még jobban nyitunk, azért is jelenünk meg a kattárson, a társadalomban nyitunk, hogy olyan személy is, aki nem tölt be egyházi funkciót, nem egyházi iskolának a tanára, hanem egyáltalán egy keresztényi világú hívő, aki megroppant valamelyik szenvedélyben, és szeretne ebből gyógyulást nyerni, vagy felépülést, mert mi azt valljuk, hogy ebből nem lehet meggyógyulni, csak tünetmentessé válni, és felépülni, mert bármikor visszaeshet, hogyha újra elkezdi. Úgyhogy 24-től jobban nyitottunk a világ felé, ami kicsit nehéz, mert hogy mindenki, aki meghallja ezt a szót, egy hivatásőrzőház, úgy terjedt el Magyarországon, hogy itt csak papokat kezelnek, nem csak papokat kezelünk, hanem világi munkatársakat és világi civileket is, akik hajlandóak beilleszkedni a egyházi személyek közé. Ami jó tapasztalat egyébként mindkét részről, mert a pap is látja, hogy egy világi embernek, akinek családja van, annak se könnyű, annak meg kell küzdeni az életben sok mindenért, és tudják egymást segíteni. A világ is látja, hogy a papnak se könnyű egyedül, akár úgy, hogy cölibátusban, viszont ott van a közösség ereje, amit a papot segítheti abban, hogy nem maradjon egyedül.
Mikor jött létre az intézmény? 2024-ben átvette a Katolikus Szeretett Szolgálat, de az intézmény hosszú évtizedek óta működik.
Igen, 2004. szeptember 14-én volt a szentelése a háznak, onnét tartjuk az indulást, úgyhogy 20, most már a 21. évét ültük szeptember 15-én, a régi betegeket is meghívtuk, 40-en voltunk, ebből 30 beteg és 9 pap tisztelte meg a ünnepségünket, és nagyon-nagyon jól érezték magukat. A dr. Vajda Norbert főigazgató is lejött, meglátogatott bennünket, és látta, hogy mennyi hálás beteg van, akik visszajönnek, akik most csak azért jöttek vissza, mert itt valamit kaptak ebben a házban.
Rádiunkban rendszeresen beszélgettünk a szenvedélybetegségről. Elsősorban a RÉV munkatársai segítségével boncolgatjuk ezt a témát, és van egy szlogenük, hogy minden a családban kezdődik. De most, hogyha lelkipásztorokról beszélünk, akkor ezt nem lehet mondani, hogy a szenvedélybetegség is a családban kezdődik. Az ön tapasztalata szerint mi az, ami nehézzé teheti egy lelkipásztornak mindazt, hogyha szenvedélybeteggé válik, akkor eljusson, felismerje a problémát, mert egy családban ugye sokkal könnyebb, úgy gondolom én, hogy a családtagok nyomására elindul ebbe az irányba, hogy változtasson és megtegye az első lépést, ami a legnehezebb egy lelkipásztornak. Mi az, ami segítséget nyújt ilyen esetben?
Hát talán a lelkipásztornak az a segítség megvan, hogy van egy püspöke, vannak papbarátai, akik tudják figyelmeztetni. Nagyon nehéz kérdés ez, mert hogy a mai világban sokféle elmélet van. Régen azt mondták, hogy egy pohárbor nem árt meg este meg lehet inni esetleg egy vörösbort. Régen kiszámolták, hogy mennyi a szociális ivásnak a mértéke, hogy egy héten, hogyha 5 nap egy-két italt iszik valaki, és 2 napot ki tud hagyni, akkor a szociális ivó, és akkor ha ezt hosszú távon is csinálja, ebből nem lesz baj.
Itt most bocsánat, félbe is szakítom, mert hogy beszélünk néha arról is, hogy főleg aki vashiányos, vérszegény, akkor naponta egy 2-3 deci vörösbort igyom meg, és akkor abból nem lesz probléma. Én mondjuk ezzel a felhívással nem értek egyet, és szerintem ez már egyenes út afelé, hogy az ember utána fokozza a mennyiséget. Hol kezdődik egyáltalán az alkoholizmus? Mikor mondjuk azt, hogy valaki már alkohol problémával küzd?
Hát a WHO azt mondja, hogy nincs biztonságos dózis. Ami azt jelenti, hogy nem lehet azt mondani, hogyha hetente 5 italt megiszol, akkor nem lesz semmi bajod, hiszen egyéni érzékenységek vannak. Lehet, hogy valaki bírja, és nem árt meg neki, de akkor se lehet kijelenteni ilyet. Orvosok már rég nem ajánlják, legalábbis remélhetőleg nem ajánlják, hogy igyanak vörösbort, mert hogy a vörösborban lévő anyagok lehet, hogy jók, de maga az alkohol nem. De hogyha bármilyen fekete gyümölcsöt, vagy gyümölcslevet iszik valaki, azzal is a vashiányát tudja pótolni, és sok minden más anyaggal is lehet a vashiányt pótolni, de semmiképp sem a vörösbor ajánlott erre a vashiányra. Visszatérve a pap személyére, tehát hogyha van neki olyan támogató közege is a püspökkel, van olyan jó kapcsolata, akkor neki abból a szempontból könnyebb, hogyha bejön a házba és végigcsinálja a terápiáját, akkor remélhetőleg vissza tud térni, vagy ugyanarra az állomás helyére, vagy egy másikra, tehát hogy lesz munkája. Tehát az egyház mindig visszavárja a felépülő szenvedélybeteget. Civil esetében ez nem biztos, hogy így van, mert hogyha nincs munkája is, lehet, hogy nem is lesz, hogyha visszakerül, vagy a családja nem fogadja vissza, lehet, hogy ide beküldi, lerakja itt a ház küszöbén, és utána többet nem is fog vele szóba állni. Tehát bizonyos szempontból a papoknak ebből a szempontból könnyebb. A nehézség az, hogyha nem tud a pap magának közösséget kialakítani, nem tud olyan papi közösséget, akár vagy civil közösséget ott az egyházközségben, akkor tényleg egyedül marad, és akkor egyedül az este nagyon hosszú. A sok-sok feszültséget, amit egész nap érte, azt valahogy le kell vezetni. Erre meg kell találni a megfelelő módot. Van egy nagyon kedves belgyógyász, nem ismerősöm, csak akit szoktam hallgatni, dr. Schwab Richard, belgyógyász. Ő mondta, hogy ő úgy szokta levezetni, hogy akkor fut, vagy gyalogol. És hogyha még mindig stresszes, akkor még többet fut, és még többet gyalogol. Tehát, hogy meg kell találni, hogy kinek mi fekszik, milyen hobbi, milyen tevékenység, amivel a stresszt le tudja küzdeni, illetve fel tudja oldani.
Hát az alkohol az semmiképpen sem jelent megoldást semmilyen problémára, stresszre, feszültségre, sem családon belül, sem pedig bármilyen hivatásról legyen szó. Véleménye szerint ma az egyházban mennyire kezelik tabuként a szenvedélybetegséget, az alkohol problémát?
Szerintem javult sokat a helyzet az elmúlt 20 év alatt, mert sokszor látni már, hogy egyházi rendezvényeken, koronákon, esperesi gyűléseken már nincs ott az alkohol az asztalon, mert hát mindenki kocsival jön. És ugye a null tolerancia van, az azt jelenti, hogyha egy pohárral iszik, akkor sem ülhetne már be az autóba vezetni. Tehát ez már erre kicsit figyelnek. Van egy olyan teóriánk, ez nem szabály, de mi ezt így gondoljuk, hogy akinek elveszik a jogosítványát, annak mindenképpen alkohol problémája van. Tehát lehet, hogy nem alkoholista még, de alkohol problémája mindenképpen van, mert ez azt jelenti, hogy biztos, hogy nem először ült alkoholosan az autóba, nem tartotta be a null tolerancia szabályt, és hát nem tudom, hogy kit hányszor ellenőriznek rendőrök, de hát engem nagyon ritkán ellenőriznek. Tehát, hogyha ritkán mégis elkapják, az nem valószínű, hogy csak akkor ivott. Tehát, hogy rendszeresen alkohol befolyásoltság alatt vezetett, és az már azt jelenti, hogy nem tud az alkohollal bánni. És hát egy pap, hogyha nincs jogosítvány, akkor munkaképtelen, mert hogy 3-4 falut kell ellátni, és akkor hogy tudja megoldani? Nincsen fuvaros, aki ezt megoldja. És sokszor volt már olyan eset is, hogy azért került a házba, mert hogy elvesztik a jogosítványát, nincs jogosítványa, nem tud dolgozni, tehát választhatod, hogy választja a terápiát, vagy akkor nem tudja a feladatát ellátni. Tudom, hogy nagyon nehéz a püspök atyáknak, mert hogy valakivel így kell bánni, valakivel úgy kell bánni. Mindenkinek a saját személyiségével kapcsolatban kell úgy hatni, hogy bekerüljön a kezelése. Valakit disponálni kell, valakit rá kell beszélni, valakit hagyni kell, hogy a mélyre essen. Ez mindig egyéni elbírálás kérdése. De azt szoktok mondani, az a legegyszerűbb, hogyha a püspök atya diszponálja, mert hogyha diszponálja, akkor nincs sok választása az atyának, mert akkor jönni kell. És ha nincs is motiváció az elején, előbb-utóbb megjön. Hiszen látja, hogy mi nem akarunk neki semmi rosszat, mi nem bántjuk, nem szégyenítjük meg, tiszteljük, elfogadjuk, hogy ő egyházi személy, amiben tudjuk, segítjük, és feltárjuk neki azt, hogy ezen azért kell változtatni, mert akkor az ő élete meg fog újulni. Tehát nem a szenvedély fogja irányítani, nem a betegséggel fogja irányítani, hanem tud az Isten szolgája lenni, és az emberek szolgálatában lenni.
jutottatok a fejemben, hogy így az elmúlt időszakban milyen rehabilitációs központokkal, milyen intézmények képviselőivel beszélgettem. Hát az nagyon széles a paletta. Eszembe jut a reformátusoknak a Kék Kereszt, eszembe jut a Komlói Leó Amici Alapítvány, ami egy hosszabb, féléves vagy jó pár hónapos bentlakásos rehabilitációs központ, ahol kísérik az ott lévőket, és utána még egy úgynevezett félutasházban. Mi az önök sajátossága túl azon, hogy elsősorban az egyházi dolgozókat szólítják meg? Milyen módszerrel dolgoznak önök, és mi a sajátossága az intézménynek?
Van sajátosságunk mindenképpen. Az alap a Minnesota modell. De hát ott nagyon sok Minnesota modell szerint működő intézmény is van Magyarországon. Például a Szigetvárt említem, az már 35 éve működik körülbelül. Ott tanultuk meg egyébként az alapokat, de hogy nálunk a spirituális élet is hangsúlyozva van. Ami azt jelenti, hogy itt katolikus a mi intézményünk. Tehát azt is hangsúlyozzuk, hogy a lelki élet is fontos, nem csak az, hogy józan legyen, vagy szermentes legyen. Minden évben van nálunk kétszer lelki gyakorlat, ami dolgozóknak is, és a betegeknek. Van két gyalogoszarándoklat, ami szintén a dolgozóknak, a betegeknek is. Katolikus alkoholista mentő szolgálattal is kapcsolatban vagyunk, és a betegeket oda is elküldjük lelki gyakorlatra, az egy más jellegű lelki gyakorlat, tehát, hogy a betegeknek van lehetőség a spirituális fejlődésre. Azon kívül még minden héten van keddenként bibliacsoport. Az aznapi evangéliumot saját magukra vonatkoztatva élik meg, vagy mondják el, hogy ők mit értenek az alatt a szöveg alatt, és magukra vonatkoztatják. Tehát minden nap van reggel Zsolósban, minden nap van, hogyha van a papaházban, minden nap van Szentmise, ahol részt vehetnek a betegek is, dolgozók is, a neurofeedback és a pszichoterápia. Tehát, hogy együtt vagyunk terápiás közösség a betegekkel, a dolgozók. Együtt ebédelünk a betegekkel. Tehát amit tudunk, mindent együtt csinálunk velük, hogy érezzék azt, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint mi vagyunk. Csak éppen most ebben a szakaszában vannak az életüknek, és ezen kell változtatni. És ezért is örülnek a régi betegek visszajönni, mert ezt az otthon melegét megérzik. Az egyik búcsúzó ezt mondta, hogy ne felejtsük el az otthon melegét, tehát hogy az otthon melege mindig visszavárja őket, és mindig úgy gondolnak vissza, mint az életük egyik legszebb időszakára. Fél évet töltenek a házba, a fél év alatt nagyon sok minden történik vele. Sok-sok kezelőhely van, kórházak is, vagy akár a más átmeneti otthon, ahol rövid terápia van, mert hogy erre van idő, vagy erre van igény, vagy erre van lehetőségük. Azért kell ez a 6 hónap, mert hogy az első hónap az még csak arról szól, hogy beilleszkedik. A második hónapra tisztul ki, és akkor jön lehet a harmadik hónap munka, és akkor az 5. hónapban hazamegy, és akkor elmegy 1 hónap adaptációra. És adaptáció után visszajön, és hogyha ez mind sikerült, akkor elbúcsúztatjuk, és elköszönünk tőle, de utána még 4-szer visszajön a következő évbe. Tehát, hogy ők tartjuk velük a kapcsolatot. Nem engedjük el a kezüket rögtön. És hogy most ez a 6 hónap alatt nem csak az idő változik, hogy tavasz és nyár jön, hanem belül is megtörténik a változás, és ez a legfontosabb, a belső változás, mert a rövid idő az kevés. Nyilván ez egy hosszabb idő, több pénzbe kerül, mind a fenntartónak, mind a betegnek is, mert ugye 6600 forint egy nap, 180 ezer forint egy hónap, viszont másra is elköltötte eddig is ezt a pénzt, és hogyha ezt magára költi és megbecsüli, akkor lehet, hogy felépül és józan lesz. És akkor többször vissza tudja ezt a pénzt szerezni az életben.
Feltételes módot említett, hogy lehet, hogy felépül és józan lesz. Nehéz kérdés, milyen a visszaesés aránya?
Hát ez nagyon-nagyon változó, én sem tudom megmagyarázni, hogy valamikor nagyon sok, és sok, aki megszakítja a terápiáját. Azt tudom a tapasztalatokban mondani, hogy aki tényleg kezdetektől elkezdi, és folyamatosan csinálja, és akar változtatni, annak sikerülni fog. Aki csak azért jön, mert a család nyomására vagy a más nyomásra jön, és nem veszi komolyan idézőjelben, mert hát nem mondhatjuk, hogy nem veszi komolyan az életét, de hogy lehet látni, mi tapasztalatból tudjuk már, hogy ki az, aki ráállt, megfogta az eke szarvát és nem tekint hátra, aki megfogta és dolgozik, az fölépül. Aki kísérletezik, még azt nem hiszi el, hogy hogyha iszik egyet, akkor újra visszaeshet, az még így kísérletezik, és akkor vagy tanul belőle, vagy itt hagyja a házat. Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Azt szoktuk mondani, hogy benne van az egyik példázatában Jézusnak, hogy az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy miért veszik fel az egyiket, miért hagyják ott a másikat, miért sikerül az egyiknek, és miért sikerül a másiknak, ez misztérium. De nem is a mi dolgunk ezt kutatni, mert nem ez a feladatunk. Nekünk azt kell biztosítani, és azt próbáljuk biztosítani, hogy minden dolgozó, hogy a lehető legjobb lehetőséget adjuk meg arra, hogy a terápiát jól tudja csinálni. Tehát a feltételeket biztosítjuk, a lehetőséget adjuk, és hogyha ezzel él, akkor valószínűleg sikerülni fog neki.
Gyönyörű hivatás az önöké és az öné is, akár így intézményvezetőként, ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon nehéz látni emberi sorsokat, nehézségeket, akár tanúja lenni annak, hogy valaki feladja, akár néhány hét, akár néhány hónap után, vagy akár visszaesik egy-két év múlva, miután kikerült az önök intézményéből. Mi ad erőt ehhez a munkához?
Hát vannak fájdalmas dolgok. Gondolkodtam, hogy két papot is tudok említeni, aki sajnos befejezte itt a terápiát, bár utólag persze sok mindent lehet mondani, de hogy nem sikerült neki. Hogy ki volt a felelős, azt nem tudjuk megkeresni, de talán nem is dolog, de hogy nagyon rossz érzés volt őket elveszíteni, mert hogy mindenki ér kár, de aki hivatásában még sokat dolgozhatott volna a szúr szülőjében, azt elveszíteni talán nagyon-nagyon fájdalmas. Hát sokszor az a derült, hogy valaki tényleg jól csinálja, és most a elmúlt két hétben két embert búcsúztattunk, és láttuk rajta, hogy ők elkapták a fonalat, és csinálják. Ez mindenképpen ad erőt. Aztán az, hogy minden nap ott van szentmise, minden nap ebéd előtt imádkozunk a betegekért, és hogy hordozzuk egymás között is őket, és ők is imádkoznak értünk. Tehát azok, akik visszajönnek, ők is mindig mondják, hogy imádkoznak a házért. Több atya is említette, hogy otthon a mise alatt megemlékezik mindig a hivatásőrző házról, és ezt tudjuk, és ezt érezzük is, és ez visz tovább, és ad lendületet. Még akkor is, hogyha ilyen szomorú dolgok is történnek.
Önmagában az, hogy valaki felismerje, hogy neki problémája van az alkohollal, már az egy óriási lépés, igen. És ez a legnehezebb. Mindig azt mondjuk, hogy az első lépés megtétele a legnehezebb. Talán ez a Minnesota modellnek is az alapja. Ugyanakkor mindössze 12 fő befogadására alkalmas az intézmény. Miért nehéz önökhöz bekerülni?
Hát én azt gondolom, hogy ezt az intézményt annak idején a papok részére hozták létre. És nehéz most ezt átkonvertálni, hogy a civileknek is megfeleljen. Papot esetleg fél évre tudják mentesíteni, és akkor el tudja végezni a terápiát. De egy családos ember, akinek el kell tartani két gyereket, vagy hármat, vagy akár többet, az fél évre kikerülni a családból egyrészt az is nehéz, fél évre kikerülni a keresetből az is nehéz. Nagyon jó intézmények vannak, hasonló jellegű, mint a miénk. Például a Szigetvári Kórház, ahol TB finanszírozással is be tudnak kerülni, és talán még rövidebb is egy kicsit a terápiája. Vannak kisebb intézmények, akik rövid távú 3-4 hetesek, vagy 8 hetesek, azok szintén olcsóbb elérhetőség, vagy könnyebb elérhetőség, és időben nem olyan hosszú. Mi abban hiszünk, és ez a guest house-ból vesszük, ami Amerikában működik, hogy még talán a 3 hónap is kevés lehet, hiszen itt egy életmódot kell változtatni. Tehát nem arról van szó, hogy de holnaptól nem hiszem, és akkor minden rendben lesz. Nem lesz minden rendben, mert az automatizmusok működnek, és ezt több hónapon keresztül kell csinálni. Nagyon sok gyűlésre kell neki kell menni, nagyon sok tapasztalatot kell szerezni, nagyon sok embert kell meghallgatni, nagyon sok történetet el kell olvasni, nagyon sok pszichológiai könyvet el kell olvasni, és magukra vonatkoztatva írni róla. Nagyon sok olyan családi örökséget hordoznak, meg hordozunk mi is nyilván, nem csak ők, amit föl kell dolgozni, de ez sok nyugodt körülmények között lehet, és ehhez idő kell, hogy elolvasson egy könyvet, hogy kielemezze. Tehát volt olyan betegünk, aki 40 könyvet elolvasott. Tehát az 40 könyvet elolvasni és magáévá tenni, vagy átélni, ahhoz idő kell. Nyilván nem kell mindenkinek 40-et elolvasni, de 10-12 könyvet mindenki elolvas nagyjából ez a 6 hónap alatt. Nagyon sok filmet megnéznek, nagyon sok beszámolót tartanak a könyvekről, önéletrajzot kell írni. Az önéletrajzot az csak az első másfél hónap után írja, amikor már kicsit helyre jött, és testileg, lelkileg is. És akkor vissza kell neki emlékezni, föl kell dolgozni, de az a sok-sok emléket fölhoz, amit utána a segítőjével át kell beszélni. Akkor vannak terápiás munkatársaink, akik sorstársak. Azok a történeteit meghalva, az ő tapasztalatokból tanulva, azok jobban meg tudják őt érteni, azokkal őszintében tud beszélni. De ez mind-mind idő. Általában pénteken szokták megkapni a feladatot, és hétvégén dolgoznak, mert hétköznap eléggé sűrű a program, de hát hétvégén kell nekik földolgozni, amit hétfőn aztán át tudnak beszélni a kísérőkkel, a terápiás munkatársakkal. Tehát, hogy az időigényes, és nem lehet, ezzel nem lehet rohanni. Az csak arra jó, hogy talán egy évig józan, az utána megint visszaesik. Tehát meg kell alapozni a józanságot, tehát így szoktuk mondani. Jó alapra kell vetni. De hát a Biblia kép is azt mondja, hogy nem a homokra, hanem a kőre kell építeni a házat, mert akkor jöhet a vihar, és nem viszi el. És hogyha jó alapra építi a józanságát, akkor jöhet a vihar, mert jönni fog a vihar, meg mindenkinek jön a vihar, és akkor meg tud állni, és nem fog visszaesni. Hát ezt próbáljuk nekik elmondani, és ehhez idő kell. És nagyon-nagyon jó, amikor visszajönnek a régiek, például most, hogy volt a búcsú ünnepségünk, akkor 3 csoport is volt, a hozzátartozóknak, a papi csoport és a civileknek csoport, hogy a régiek, akik itt voltak, és józanok, azok elmondják a bent lévőknek, hogy sikerült nekük a józanságuk, és ebből tanulnak. Mert ezek hiteles emberek, akik visszajönnek, mert egyébként ha nem lenne hiteles, nem jönne vissza. Ha inna, akkor nem jönne vissza, csak azért jön vissza, mert hálás. Az épület adottságából adódóan 12 főt tudunk csak fölvenni. Ami tulajdonképpen nem nagy baj, mert hogy így tudunk személyesek lenni, így tudunk mindenkivel maximálisan foglalkozni. Mert hogyha nagyon sokan vannak, akkor elsikkadhatnak, de így szemmel tudjuk idézelbe tartani őket, és hogyha megszólítanak bennünket, akkor van időnk rá. Mert nem 20-an állnak sorba, mint a rendelőintézetben, hanem csak 1-2 ember akar beszélni velünk, akkor mindig nyitva van az ajtónk. Nyitva van a kísérők előtt, nyitva van a segítők előtt, és így hát jól tudunk bánni azzal a lehetőséggel, hogy csak 12 férjes az intézmény. A honlapon megtalálható, a hivatásőrző.hu honlapon megtalálható a kérelem. Ott nagyon sok történet, anyag van fönt, a munkatársak fönt vannak, a programunk fönt van. Ott a kérelmet kell letölteni, kitölteni és elküldeni a megfelelő e-mail címre, ami a honlapon szerepel. És ha megkaptuk a kérelmet, akkor föl fogom hívni, és megbeszélünk egy időpontot, hogy mikor lenne vizsgálat. A vizsgálatkor megnézheti a házat, a főorvos úrral elbeszélget, és döntünk arról, hogy be tud kerülni, vagy nem. Az elérhetőségünk az Katolikus Szeretett Szolgált Hivatásőrző Ház, Leányvár Erzsébet utca 127, a telefon 33-as körzetszámmal 523-915. Mobilon is elérhetőek vagyunk, 0630 749 2642-es számon munkaidőben lehetne bennünket keresni.
Az elmúlt percekben Hidász Zoltánnal, a Katolikus Szeretett Szolgálat Hivatásőrzőházának intézményvezetőjével beszélgettünk.
Hallgatóink hallják, valószínű, még mindig itt vagyunk Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozatán, Vácott, és rádiónk mikrofonjánál nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hit és Fény közösség két tagját. Bemutatkozást kérek szépen tőletek.
Kovács Bernadett.
Jónás Melitta.
Mit takar ez az elnevezés, hogy Hit és Fény közösség? Mennyire korlátozódik ez Vácra, a Váci Egyházmegyére, vagy esetleg szélesebb körben ismert lehet ez az országban?
A Hit és Fény közösségek értelmében még akadályozott testvéreink, családtagjaik és a barátaik közössége. Mi most jelenleg a lámpás közösségből érkeztünk. Ez a közösség Vácon található, és 30 éve működik. Idén lesz a 30. születésnapunk, október 11-én, ahová a többi közösséget is szeretettel várjuk így országos szinten. Ezen kívül az ország szinte minden megyében megtalálhatnak minket. 15 aktív közösségünk van Magyarországon. Igazából Budapesten van a legtöbb, nagyjából egy 5-6 közösség, de van Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Pomázon, Szombathelyen, úgyhogy az ország több pontján is megtalálhatnak minket.
De egy nemzetközi közösségről van szó, tehát ez nem egy magyar indulás közösség, hanem ez Franciaországból, Lourdesból 70-es években hoztunk útra visszatekintő közösség, lelki mozgalomról beszélhetünk.
Magyarországon ugye, ahogy említettétek, hogy 30 éve működik ez a közösség. Nagyjából azt mondom, hogy ez az időszak az, még a 80-as évek, amikor így emlékeim szerint meg érintettek beszámolója alapján, nálunk még nagyon nagy tabunak számított az, hogy ha sérült ember bármilyen értelmi vagy testi fogyatékossággal élő élt egy családban, szinte ki sem mozdultak otthonról vagy a szűk lakókörnyezetükből, míg már a nyugat-európai országokban, Németország, vagy ahogy említették, a közösségnek az indulási helyét, hogy Franciaországból indult, ott azért már sokkal korábban elfogadott volt, és megpróbálták ezeket az embereket is valahogyan integrálni a társadalomban. Hogyan változott az elmúlt 30 évben véleményetek szerint és tapasztalatotok szerint az értelmileg akadályozottak, vagy testi fogyatékossággal élőknek az integrálása itt hazánkban?
A kérdésre válaszolás előtt annyit mondanék, hogy pont ebből a fájdalomból indult el ez a közösség. Tehát, hogy pont egy zarándoklat volt, ahol egy édesanyja a gyermekét nem tudta elvinni, mert hogy sérült volt, és így gyakorlatilag kitaszítottnak érezte magát a gyermekével együtt, és így született meg ez a gondolat, ez az indítatás, hogy kellene egy közösség, ami pont erről szól, hogy így együtt vagyunk és egyenlőek vagyunk. És hát ilyen 90-ben, amikor elindultak, akkor még egyikünk se volt itt a közösségben. Én magam 2005 óta vagyok itt, de azóta is nagyon sokat változott egyébként. Tehát azért talán már kevésbé stigmatizáló, és egyre nyitottabbak ránk az emberek is. Tehát amikor nyári táborainkban vagyunk, és megjelenünk egy strandon akár, és akkor így oda jönnek emberek, és kifejezik azt, hogy ez így hogy mennyire jó, hogy így csináljuk, és ők is oda akarnak jönni, vagy át szeretnének jönni vacsorára vendégség, vagy megismerjék a közösséget, vagy egy büfé tulajdonos ember, aki azt mondja, hogy akkor most így a vendégei vagyunk, és külön palacsintát süt nekünk. Tehát azért nagyon sok megerősítést kapunk arra, hogy az emberek egyre nyitottabban, vagy egyre ilyen melegebb szívvel állnak ez a témához. Szerintem ezt nagyon jól látom, nem tudom, erről mit tapasztaltál.
Azt még fontos említeni, hogy a 30 éves múlt, ez itt a helyi váci közösségnek a 30 éve. Magyarországra nagyjából a 90-es években jött be, és ez egy hihetetlen nagy újdonság volt, hiszen a rendszerváltásnak köszönhetően akkor ezek az ökumenikus, katolikus és keresztény közösségek teret kaptak, helyet kaptak, és akkor erre akkora igény lett, és akkora igény volt, hogy több mint 20 közösségünk létezett Magyarországon. Óriási nagy rendezvények voltak, az alapító atyát Zsombanyi is meghívtuk többször is, és igazából ilyen legendákat lehet hallani a régi hitésfényes, az ős hitésfényes tagoktól, hogy mekkora nagy élet volt a közösségekben, és hogy azok a sérültek, akik intézetben laktak, és akik nem tapasztalhatták meg azt az együttélést akár a családjaikkal, vagy barátaikkal, hiszen el voltak zárva, nekik ez egy hihetetlen nagy erőt adott, a havi találkozók, a nyári táborok és minden ilyesmi kapcsolódás. Azóta sokkal-sokkal nyitottabb lett a társadalom Magyarországon is, Európa szinten és a világban. Most már nagyon sok intézet, sokkal sérült központú, vagy hogy is fogalmazzak, hogy most már kiviszik őket, nagyon sok alapítvány támogatja őket, és ez egyrésztről nagyon-nagyon jó. A másik részről viszont számunkra így adaptálódni kell az új újdonságokhoz, hogy most már nyitottabb a világ, és hogy már nagyon sok lehetőségük van ezeknek a családoknak. Például említett az egyik apuka, hogy az ő gyermekei a Szent Damján közösségbe járnak. Hogy igazából most a mi közösségeink ebből a szempontból picit előregedőek, mint sérült oldalról, mint segítő oldalról, de nagyon-nagyon nyitottak vagyunk, és továbbra is várunk minden korosztályt szeretettel, és vannak apró csodák, apró megmozdulások, hogy mondjuk a saját közösségünkbe is pár éve csatlakozott egy teljes család, hogy a gyermekük Down-szindrómás, és az ő összes testvére és a szüleik is a segítőink közé tartoznak. Úgyhogy van utánpótlás, van erre igény, csak most már kicsit nehezebb megtalálni.
Milyen programokat szerveztek, ahol el lehet titeket érni, vagy magát a közösséget?
Havonta vannak találkozóink, havi rendszerenség, ezek vasárnap délelőtt szoktak történni, egy misével kezdünk, és akkor utána megyünk át a plébániánkra, ahol a közösség életet éljük, itt is imádkozás van, megjelenítések, beszélgetések, együtt töltött időnek az örömét éljük meg itt. Vannak táboraink, ez minden nyáron egy egyhetes tábor, szoktunk menni kirándulni évente egy-két alkalommal, és vannak a nagy programok, amilyen országos, az is évente kettő alkalommal, tehát itt lehet velünk találkozni.
Ezek az országos rendezvények a Venisangte, ez az úgymond évnyitó találkozó nekünk is. Ilyenkor úgy épül fel a nap, hogy van egy vendégvárás, vannak műhelyek, mondjuk zenei műhely, kézműves műhely, kis csoportos beszélgetés, táncolós műhely, hiszen a közösségünkben nagyon fontos az a hármas egység, hogy az imádság, az együtt töltött idő, megismerés, megtapasztalás, mint például kis csoportos beszélgetés, és az ünneplés része maga. Ebből a hármas egységből állnak föl a kis találkozóink és az országos rendezvényeink is. Általában van az országos rendezvényen egy mise, ami vagy ökumenikus, vagy mivel túlnyomó többségben katolikus a közösségnek a tagjai, ezért a katolikus mise szokott lenni, és utána egy ünnepléssel zárjuk az egészet, ahol agapé van, táncolás, bulizás, zenélés, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretik a srácok.
Mi is,
az az egyik kedvenc részünk.
Mindig felmerül bennem ilyenkor, hogy egy nagyon nehéz terület, hogyha valaki, azt mondom, hogy a társadalom perifériáján élőkkel kezd el foglalkozni, és értük tesz valamit. Mi az, ami titeket erre a területre hívott, vonzott?
Én egész kamaszkoromban vágytam arra, hogy egy igazi közösséghez tartozzak, ami nem csak egy ilyen mulandó dolog, és amikor ide jártam Vászra a főiskolára, ez egyre jobban így megerősödött bennem, hogy én erre nagyon vágyom. Próbáltam több területre becsatlakozni, de valahogy egyiknél sem éreztem, hogy ez az én utam, és aztán eljöttem a Fehérek templomába egy misére, ahol az akkori közösség felelősünk, az egyik sérültünkkel segítőket keresett a táborba, és akkor abban a pillanatban én már azt éreztem, hogy ez az én utam, elmentem a táborba, és azonnal szerelem lett első látásra, és az, ami megtart itt engem, az a végtelen szeretet, az egymás elfogadása, az, hogy bármilyen érzelmi állapotban lehet csatlakozni, szomorúan, boldogan, dühösen, itt valahogy mindig kisimulnak ezek a dolgok, és minden alkalommal a srácok ugyanakkor a szeretettel várnak, még akkor is, hogyha mondjuk pár hét kimarad, vagy pár hónap, amikor nem tudunk beszélni, vagy találkozni, akkor is, sőt, van olyan, aki évek múltán csatlakozik vissza, ugyanazzal a szeretettel és elfogadással várják őt, mint hogyha egy perc sem telt volna el.
Igen, és ez, hogy önmagunk lehetünk, tehát hogy nekem ez az egyetlen hely, ahol nem érzem azt, hogy most nekem így bárkinek meg kellene felelnem, vagy bármilyen elvárást teljesítenem kéne, hanem önmagam lehetek, és ők is, mindenki önmaga lehet, minden sérülésével, minden sebével együtt ugyanazt a szeretetet adjuk és kapjuk, és ez szerintem annyira ritka, hogy az ember talál egy ilyen közösséget. Engem ez tartott itt.
Országos hálózatról van szó, és említetted azt, hogy te így régió felelős vagy. Mi a feladatod? Hogyan tudod koordinálni a régiónak a közösségeit?
Régió felelősként a legfontosabb feladatom az, hogy az országos felelőst segítsem abban, hogy azokat a közösségeket, akik hozzám tartoznak, ez 5 darab közösség, segítsem őket az utukon. Például van egy olyan terület ennek a dolognak, hogy van egy közösségfelelősünk, hiszen egy közösség akkor működik jól, hogyha van egy mozgatórugó, van, aki összetartja, viszont ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mint egy munkahelyen, hogy ő a főnök, hanem itt csapatban dolgozunk, de mégis valakit meg kell nevezni, aki mondjuk kiáll a többiek elé, és akkor összefogja ezt az egész szervezkedést, és az én feladatom az, hogy minden közösségben legyen egy megválasztott közösségfelelős, aminek egy olyan napon belül adunk lehetőséget, hogy átbeszéljük a közösségek múltját, jelenét, célkitűzéseit, szóval, hogy ebben van egy tudatosság is, van magának a közösségnek egy olyan úgymond szervezési és működési szabályzata, amiben a lelkiség is, és maga a mozgalomnak, hát hogy kell felépíteni egy találkozót, egy országos rendezvényt, ez a kárta és konstitúció, ez az alapunk, ezt követjük, és nekem az a feladatom, hogy ezt a közösségekkel újra megismertessem, hiszen van, aki már 30-40 évben benne van a közösségben, és már rutinból csinálja, de néha nem árt visszatérni ezekhez az alapokhoz, főleg, hogyha nagyon sok új segítő jön, akik nem ismerik ezeket az alapdokumentumokat. Ezen kívül zarándoklatokat szervezünk, és a régiónba tartozó közösségfelelősökkel szervezzük azokat a programokat, amik mindnyájunkat érintenek, és így kicsit tehermentesítjük az országos felelőst is, plusz motivációt adunk egymásnak, hogy miért érdemes ezt csinálni, hiszen amikor már valaki nagyon sok éve benne van, akkor elfáradhat, kiéghet, és hogyha látjuk egymás közösségét, hogy hogyan működnek, én például most több közösségnek a működésébe belepillantottam, ezért van egy összehasonlítási alapom, hogy mi az, amiben mi tudunk változtatni, hogy akár jobban csináljuk, vagy mi az, amit nagyon szuperül csinálunk, és a többi közösségnek akár egy példamutatás, hogy ők is megpróbálják így, hogy mindenkinek könnyebb legyen, hogy élvezzük egymás társaságát. Leginkább talán ezek a legfontosabb dolgok. És hogy persze ezeket közvetíteni az országos felelősnek, akivel szintén vannak megbeszéléseink, hiszen jövő nyáron lesz a Magyarországi Hit és Fény 40 éves, és erre is lesz egy országos rendezvényünk. A helyszín még picit bizonytalan, egyelőre úgy néz ki, hogy a Vajtán lesz a Zicsi kastélyba, és akkor ott egy háromnapos rendezvényt fogunk tartani a közösségünkbe járó sérülteknek, hogy ünnepeljük azt, hogy Magyarországon már 40 éve létezik ez a lelkiség.
Néhány nagyobb települést megemlítettetek, ahol Hit és Fény közösség működik, de hogyha így valakit érdekel ezeken a településeken kívül, hol találhat meg titeket, vagy milyen fórumon érdeklődhet arról, hogy hogyan működtek?
A honlapunk most újult meg, és az a neve, hogy hitésfény.hu. Ott megtalálható az országos felelősöknek az elérhetősége, ott fent vannak, hogy melyik településeken találhatóak a közösségeink, ott vannak az alapdokumentumaink, a kiadványaink, képek, a rendezvényeinkről, és hogyha erre az e-mail címre vagy telefonszámra érdeklődnek, akkor biztosan kapnak választ. Ezen belül pedig, mint lámpás közösségi tag, szeretném így promotálni a saját közösségünket, hogy a YouTube-on van egy olyan kisfilm rólunk, ami az egyik nyári táborunkba készült, melynek az a címe, hogy A második családunk. Ez az a film, ez az a videó, ami a legjobban átadja, amit mi szeretnénk megmutatni magunkból.
Az elmúlt percekben Kovács Bernadettet és Jónás Melittát, a Hit és Fény közösség tagjait hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak. És most búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő, valamint a szerkesztő Papildikó nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Örökké téged imádlak, te látsz engem jó. És járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűséged. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Örökké téged imád.
is egy új énekel, zeng most szívem a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.